Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési igéjét. Máté evangéliumában találjuk megírva a 11. fejezetben, a 2. verstől kezdve a következőképpen. János pedig, amikor hallotta börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait, és megkérdezte tőle, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik, menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottok és láttok. Vakok látnak, és bénák járnak. Leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak. Halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elindultak, Jézus beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingadtan átszállat látni? Ugyan miért mentetek ki? Finom ruhába öltözött embert látni? Hiszen akik finom ruhákat viselnek, azok a királyok palotáiban vannak. Ugyan miért mentetek ki? Prófétát látni? Bizony mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Ámen. Foglalj helyet. Kedves testvéreim, hadd kezdjem egy ilyen szolgálati közleménnyel, hogy amikor ma reggel kinyitottam az Evangélikus Élet legújabb számát, amelyet a kiáratnál meg lehet vásárolni, ez egy kis bújtatott reklám, termékmegjelenítés, akkor azt tapasztaltam, elolvasva a mai igehirdetést az Evangélikus Életben, hogy milyen érdekes gondolatok vannak benne, hát teljesen más irányba viszi el a cikk szerzője ezt az igén való gondolkodást, de mégis találtam benne egy-két gondolatot, amit elhatároztam, hogy át fogok venni a prédikációmba. Ez mindig kockázatos, amikor reggel 9 órakor emel be a lelkész a prédikációjában egy-két gondolatot. De aztán megnéztem, hogy ezt a cikket én írtam. Csak 2 hónappal ezelőtt, és már elfeledkeztem róla, hogy 2 hónapja mit írtam. És ez azért érdekes, mert 2 hónappal ezelőtt általában ilyen leadások vannak, tehát 2 hónappal hamarabb írjuk meg ezeket. November elején, október végén, amikor karácsonyi igehirdetést írtam, mert már akkor is néha elő kellett, hogy forduljon, akkor teljesen más gondolataim voltak erről az igéről, csak azért mondom el, hogy ha 2 igehirdetést akarnak hallgatni, akkor olvassák el az Evangélikus Életet, mert abban egy másik igehirdetés van erről az igéről, amit szintén én írtam. No de most milyen irányba gondolkodjunk? Hát ami engem most nagyon megszólított, az, hogy azt tapasztaltam, hogy a karácsonnyal kapcsolatban azért mindannyiunknak olyan nagyon-nagyon sok elvárása van. Ahogyan jönnek a hittanórák, ahogy a hittanosok ifisekkel beszélgetek, és akkor elmondják nekem a hittanosok is, hogy hú, hát én azt várom karácsonytól, hogy ilyen lesz, olyan lesz, mindenféle szempontból elvárjuk, hogy valamilyen legyen, és hogyha egy kicsit nem olyan, akkor már sokan azt ilyen teljes kudarcként élik meg, hogy hát ez nem úgy sikerült, ahogyan én terveztem. Hogy valami nagyon, nagyon félremegy, de picike valami félremegy, és akkor az egész karácsonnyal kapcsolatban, meg adventtel kapcsolatban azt érzem, hogy ez valami teljesen célját vesztett dolog lett. Könnyű persze elhatározni azt, amit mindegyikünk szerintem minden évben elhatároz, hogy na hát nekem most idén semmilyen elvárásom nem lesz, történjék, aminek történnie kell. Ez nagyon könnyű elhatározni, de nekem még soha nem sikerült. Mert készülünk, tervezünk, hogy most akkor milyen lesz, kik fognak jönni, és nem csak a családdal kapcsolatban van elvárásunk, meg önmagunkkal szemben, meg a lelkésszel szemben persze, hanem elvárjuk például az Istennel kapcsolatban is azt, hogy hát Uram, ebben az adventben légy szíves, csendesíts el engem így, meg amúgy, meg majd én megmondom, hogy akkor ez így legyen, meg amúgy legyen. Megyek templomba azért, mert valamit meg akarok élni, valamit mondani akarok az Istennek, valamit tőle hallani akarok, ugye ez is már egy ilyen kis elvárás, hogy azért megyek, hogy majd azt halljam, hogy valamiben megerősítsen az Isten, és azt várom, hogy lecsendesítsen engem, megnyugtasson, utat mutasson, és voltak éppen azt várom, hogy érezzem azt. Tehát a szívemben is legyenek érzések azzal kapcsolatban, hogy az Úristen itt van velem, hogy az Úristen cselekszik az életemben, hogy az Úristen ura a gondolataimnak és az életemnek. Tehát legyen érzés is, ne csak információ, meg ne csak tudás, hanem érezzem is azt, hogy itt valami történik, ebben a templomban jó lenni, és itt úgy tudok találkozni Istennel, hogy érzem, hogy itt van az Isten. Tulajdonképpen nem vagyunk egyedül, és ez nem egy rossz dolog. Nem vagyunk egyedül azzal, amikor valaki azt mondja, hogy én szeretném érezni az Isten jelenlétét. Én szeretném Istennek a jelenlétét valami kézzel foghatóvá tenni, de azért abba is gondoljunk bele, hogy milyen érdekes, hogy tulajdonképpen ez az irány az, amikor az ember már elkezd valamit csinálni, ami olyan, mint az Isten. Nem akarom nagyon dramatizálni, de tulajdonképpen ennek a gondolatnak a folyománya például az aranyborjú elkészítése is, hogy én várom, hogy az Isten itt legyen, várom, hogy valahogy megérintsen, várom azt, hogy én magam is meg tudjam az Istent érinteni, ezért az Ószövetségben már azzal is találkozunk, hogy például aranyborjút készítenek, ami már egy kézzel fogható, megcsodálható Isten, ami előtt le lehet borulni. Isten érzésének a vágya, az sajnos ez az irány, hogy én vágyom arra, világossá teszem az Istennek, hogy én érezni szeretném az ő jelenlétét, és emiatt már elvárásokat is fogalmazok meg. De nem csak a mi elvárásuk, és nem csak a mi kívánságunk, ez testvérek, hanem évezredek óta az embereké. Hát Jézus miért követik annyian? Jó, persze sokan le is morzsolódnak, sokan persze ott is hagyják Jézus, de nagyon sokan csatlakoznak, de miért? Azért, mert érzik. Elsőre nem is tudják, hanem érzik, hogy ez a valaki, ez más. Érzik, hogy ennek az embernek, ők még csak embert látnak benne, vagy később a Mesiást is, aki, valaki nem is látja a Mesiást benne persze, ennek az embernek a közelében valami történik, olyan megnyugtató, olyan csodák történnek, jó vele ott lenni, és tulajdonképpen lehet tőle kérdezni, és már ez is egy elvárás, ugye, hogy én kérdezek valamit Jézustól, vagy a tanítványok valamit kérdeznek, és arra Jézus válaszol. Jánosnál figyelhető meg, János evangéliumában, nem Keresztelő Jánosnál, hanem János evangéliumában, ugye ez a negyedik evangélium, abban figyelhető meg egy nagyon érdekes dolog, az, hogy a tanítványok kérdeznek valamit Jézustól. És ezek a kérdések, ezek olyanok, amikor én olvasom ezeket a kérdéseket, akkor mindig így csettintek egyet, hogy áj, de jó, hogy ezt megkérdezték a tanítványok. Hát ezt pont én is meg akartam volna kérdezni. Hogy ez pont engem is érdekel, hogy vajon Jézus erre mit fog válaszolni. És amikor először olvassa valaki a János evangéliumát, és kicsit ilyen felületesebben nézi ezt, akkor fölkaphatja a vizet azon, hogy Jézus nem arra válaszol, amit a tanítványok kérdeznek. Hogy a tanítványoknak van egy nagyon-nagyon jó kérdésük, egyébként több ilyen részi szerepe János evangéliumában, Jézus beszél valamiről, a tanítványok beékelnek valami nagyon érdekes kérdést, és Jézus, mintha meg se hallotta volna az ő kérdésüket, mondja tovább, amiről addig beszélt. Hát ez is egy ilyen érdekes elvárás, ugye, hogy én várom, hogy Jézus válaszoljon az én kérdésemre, és akkor aztán néha meg tudok sértődni azon, meg csodálkozni tudok azon, hogy hát ő nem is válaszol. Persze nem ez a helyzet, ez a felület, ez a felszín. De mi ennek a mélye? Az, hogy Jézus nagyon is válaszol. Amikor ezeknek a jánosi textusoknak a mélyére megyünk, vagy nem csak felületesen olvassuk, hanem így imádkozunk rajta, meg tanulmányozzuk, meg szóval így forgatjuk magunkban, akkor azt az érdekes dolgot figyelhetjük meg, hogy Jézus tulajdonképpen válaszol rá. Csak, és itt jön az érdekesség, hogy nem úgy, ahogyan azt tőle elvárják, ahogyan azt tőle a tanítványok elvárják. Hogy nagyon is, Jézus nagyon is megválaszolja az ő kérdésüket. Csak egyszerre úgy, hogy tereli is a figyelmüket, hogy vezeti is valamerre a figyelmüket, hogy nem hagyja azt, hogy ott maradjon a figyelmünk, van egy kérdés, és akkor oda koncentrálnak, Jézus meg oda válaszol, hanem már onnan is viszi tovább a figyelmüket valami sokkal fontosabb felé, valami sokkal nagyobb felé, valami sokkal átfogóbb felé. János evangéliumában ez többször megfigyelhető. Kérdeznek valamit, milyen egyszerű dolgunk lett volna ebben a történetben is. Ha megkérdezik a tanítványok, János kérdezi, te vagy az eljövendő, vagy más várjunk? Mi az elvárás? Az az elvárás, hogy Jézus adjon egy adekvát választ. Igen, vagy nem? Hát milyen egyszerű dolgunk lett volna, nem? Hogyha Jézus azt mondja, igen, én vagyok. Vagy nem, nem én vagyok. hogy lehet, hogy mondjuk az én személyes beállítottságomhoz, vagy az én ilyen személyiségemnek a beállítottsága az, hogy szeretem az ilyen egyértelmű válaszokat, hogy akkor most mondja meg, ha igen, akkor úgy, ha meg nem, akkor meg nem úgy, de hogy akkor legyen egy egyértelmű válasz, hogy igen, de Jézus valami nagyon-nagyon különlegeset tesz, tulajdonképpen válaszol, de már úgy, hogy irányítja a figyelmüket, méghozzá a környező világra, azt mondja Jézus, hogy nézzétek körül. Tehát, hogy egészen egyszerűen, meg attól félek, ne fogom ezt a teát venni. Hogy nézzetek körül, és nézzétek meg a körülöttetek lévő világot. Hát, látjátok, hogy betegek gyógyulnak meg? Látjátok, hogy halottak támadnak föl? Látjátok, hogy én miket teszek azokkal az emberekkel? És akkor magatok is rájöhettek a válaszra. Hát nem ugyanezt teszi Jézus a mi esetünkben is? Hogy én megkérdezem azt, hogy Uram, hát te hol vagy? Hát Uram, te itt vagy velem, te segítesz nekem, te mellém állsz, te megáldod az én terveimet, te utat mutatsz nekem. És akkor azt várjuk, hogy tudom én, megnyílik a födém, és akkor Jézus leszáll ide közénk, és akkor azt mondjuk, hogy igen, drága Patrikocskám, én veled vagyok, igen, persze, vezetlek, nagyon aranyos vagy, jó vagy, szép vagy, de hogy ezt soha nem kapjuk meg, ezt, vagy adott esetben az, hogy én nagyon nem vagyok veled megelégedve. Tehát ezt soha nem kapjuk meg, ezt a fajta választ az Úristentől és Jézustól. Hanem máshogyan válaszol nekünk is, mint hogyha Jézus azt mondaná nekünk is, hogy te fölteszed azt a kérdést, hogy ott vagyok-e az életedben. Hát nem veszed észre azt az ezernyi jelet, amit érted teszek. Hát nem veszed észre azt a csodát, ami te magad vagy, ami az adottságaidban van, ami a környezetedben van. És hát már ezerszer mondtam neked. És tudják, testvérek, hogy mi Jézusnak Jézusban az igazi bónusz? Az, hogy tényleg ezerszer elmondja nekünk, és azt mondja Jézus, hogy ha ezer nem elég, hát akkor 2000-szer. És azt mondja, hogy ha te ezernyi elmondásból nem értetted meg, hát akkor mondom 1001-szer. Ha 1001-ből nem, akkor mondom 1002-szer, és ez addig csinálja, amíg az ember rá nem jön arra, hogy az élete az egy ajándék, hogy az élete azt Isten vezeti, hogy bennünket az Isten teremtett, addig szólongat bennünket. Ez van, aki ezt 60 évesen érti meg, van, aki 10 évesen, van, aki soha nem érti meg. Van, aki meg gyerekkorából már tudja azt, hogy az Isten ott van vele. Mindenkinél másképpen történik ez. Igen, az látszik, hogy Jézus nem úgy válaszol, ahogy várják. És nekünk se úgy válaszol, ahogy várjuk. De azért nem, értik a testvérek, hogy azért nem, mert én elvárom azt, hogy Jézus úgy válaszoljon, ahogy. Én már szinte a kérdésemmel, mert hát emberek vagyunk, azért jó tudunk kérdezni, az kérdésemmel már szinte sugallom neki a választ. Ugye Istenem, milyen jó, hogy ezt az iskolát választottam. Ugye, hogy hát áld meg ezt a szándékomat. Ugye, hogy jó, hogy ez történt. Hát ott van, beleadom a szájába, sarokba szorítom a jó Istent. Hát testvérek, Jézus nem úgy teljesíti az elvárásainkat, ahogyan mi ezt akarjuk. De az eljövetelével sem. Hát a zsidók azt akarják, akkor, amikor Jézus működik, hogy egy fantasztikus király, egy uralkodó, egy erőskező vezető legyen, aki kenyeret ad a népnek, aki a gaz rómaiakat kiűzi a földről, Izrael földjéről. Hát mennyi elvárás, és Jézus egyiknek se felel meg. Végső soron nem úgy cselekszik, ahogy mi akarjuk, hanem úgy, ahogy a nő látja, hogy ez nekünk jó. De Jézus tulajdonképpen nem néma. És Jézus hozzánk is szól, és vezeti a figyelmünket, ahon egyébként számtalan más bibliai történetben és a példázatokban valamire ráirányítja a figyelmünket, és abból kapjuk meg a választ. Ugye gondviselésben látjuk ezt a gondviselés példázatában. Nézzétek meg a mező liliomait, nézzétek meg a madarakat, nézzétek meg a világot. Tulajdonképpen ez a gondolat folytatódik ma is, hogy nézzük meg a körülöttünk lévő világot, ami abból már rendben van, meg ami abból már az ő szándékának megfelelően működik. És hogy olvassunk a jelekből, és nézzük nyitott szívvel ezeket a jeleket. Én úgy tudnám ezt a mostani alkalomra aktualizálni, hogy Jézus valószínűleg valami olyasmit mondana nekünk, hogy hát nem megnyugtató neked itt lenni. Hát azért megnyugtatom, mert itt vagyok veled, mert én vagyok a Messiás, mert szeretlek téged. Nem kapod meg az életedhez szükséges dolgokat, a ruházatot, az ételt, a családot, a barátokat, a téged körülvevő környezetet. Hát ez mind Isten gondviselésének a jele. Sajnos az a helyzet, hogy múlt héten annyira beteg voltam, úgy álltam itt a szószéken, hogy azt se tudtam, hogy hol vagyok, és azt se tudtam, hogy mit beszélek, de valami olyasmit szerettem volna elmondani már, amíg tudtam beszélni, mert aztán azt már nem, tényleg nem tudtam, hogy miről beszélek. Azt szerettem volna elmondani, hogy ezek a jelek, ezek arra valóak, hogy a jeleken keresztül meglássuk az Istent. A jelek azok nem önmagában állnak, és nem önmagában a jeleket kell csodálni. A gyógyulásban nem önmagában a gyógyulás a csoda, hanem az, hogy, hogy ott Isten működött. A nyugalom az nem önmagában a nyugalom, mint jel, a csoda, hanem az, hogy az Isten a nyugalmon keresztül ad nyugalmat. Hogy Isten a nyugalmon keresztül, a nyugalom érzésének a érzésén keresztül működik. Kedves testvérek, a jelek azok arra valók, hogy lássuk, hogy Isten cselekszik és Isten jön. Jézus a gyógyulásokra való utalásával akar választ adni arra, hogy lássuk azt benne, hogy igen, a Messiás teszi. Tehát ilyet csak a Messiás tud csinálni. Azt a nyugalmat, ami nekem van, azt a békességet, amit át tudok élni, azt egyszerűen nem tudjuk mástól kapni, mint az Istentől. Ez ajándék mindenki számára, ti számotokra is, testvérek számára, és ez én számomra is. Hogy vakok meggyógyulnak, de azért, mert itt van a Messiás. Mondták ezt, akkor meg mondjuk ezt ma is. És hát kedves testvérek, én azt látom, hogy talán ez lehetne a mostani adventünknek is a lelki gyakorlata, hogy vegyünk egy örömteli, ugye az adventi receptek is mindig így kezdődnek, hogy végjegy, nem tudom mit, végjegy egy örömteli eseményt a múlt hetedből. És akkor a második lépés pedig az, hogy lásd meg benne azt, hogy Isten mivel ajándékozott meg téged abban. Mert Isten így működik, így ajándékoz meg valamin keresztül, jeleken keresztül. Lásd meg azt, hogy kitől kaptad, nem csak az eredményt, hanem hogy miért kaptad és kitől kaptad. És nem kétséges, hogyha ilyen szemmel nézi az ember az élet eseményeit, akkor ott észre fogja venni, hogy ebbe benne van az Úristennek a keze. Tehát a mi életünkben benne van az Istennek a keze, az akarata és az ő teljes lénye. Hogyha le kellene ezt a történetet fordítanom, akkor valahogyan úgy tenném ma, hogy Isten veled van az életedben, és segít neked? Hát ezt tőlem azért sokszor szokták lelkésztől kérdezni, hogy most tényleg így, Isten most akkor hogy most ott van veled, meg most akkor mi, hogy vezet téged? És akkor erre lehet azt is mondani, hogy igen, Isten velem van. Ez is egy hitvallás. De lehet azt is mondani, hogy hát nézd, vannak gyerekeim, van családom, van gyülekezet, van egyház még a világban, van fedél a fejem fölött, otthonomban meleg van. Hát, hogy Isten velem van, vagy nem, szerintem velem van. Ezek a jelek, ezek mind arra mutatnak, hogy Isten velünk van, és Isten nem hagy el bennünket. Ezek után szerintem teljesen fölösleges bármit is mondani. Mert ezekben a jelekből kiderül, amink van, amik vagyunk, és amilyenek vagyunk, egyértelmű az, hogy Isten segít nekünk. És egyértelmű, hogy velünk van. És mindenből csak egy dolog következik, vagy sok minden között persze egy dolog logikusan következik, hogy Isten van, hogy Isten létezik, és ez az Isten teremtett bennünket, és ez az Isten számunkra létezik Krisztus által. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei Atyán, köszönjük, hogy Te számunkra is, egymás számára is, és mindenki számára létezel. Köszönjük, hogy olyan sokszor próbálsz bennünket megszólítani, és talán azért nem veszünk téged észre, és azért nem hallunk meg, mert már a válaszokat is a szádba szeretnénk adni, és azt szeretnénk, hogy úgy válaszolj, és úgy működj, ahogyan mi azt elvárjuk. De hiszen a karácsonyban ezt látjuk, hogy te egy ártatlan kis csecsemő képében jöttél el a világra, egy gyenge kis apró emberként. Urunk Istenünk, add, hogy megtanuljuk észrevenni ezekben az apróságokban, az apró csodákban a te jelenlétedet. Értékeljük azt, és meglássuk benne azt, hogy te segítesz, és velünk vagy. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban.